Kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy ismét a gyerekek legyenek az elsők. Ezért gyerekek, egy mondatot olvasnék a példabeszédek könyvéből, és ehhez azután egy történetet is elmondanék. Nem lesz szimpatikus ez a mondat így első hallásra bizonyára, mert az engedelmességről van benne szó. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Azt mondja itt a Biblia mindannyiunknak, nem csak nektek, gyerekeknek, hogy ha valaki odafigyel a másikra, és készséget tanúsít arra, hogy a másikra odafigyeljen, hogy meghallgassa a szavait, akkor az esetlegesen feszültséget gerjesztő, vagy haragot gerjesztő körülmények is lecsillapodnak, mert azt mondja a Biblia itt, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Ha valaki viszont meggondolatlanul visszavágásra kész, akkor haragot támaszt. A példa, amit említenék, majd otthon anyukával, apukával megbeszélitek, pedig a Bibliában, Sámuel első könyvében található, Dávid már a királyság várományosa, tehát mindenki úgy tekint rá, mint királyra, de még nem vette igazán át az uralkodás jogát. Még a bujdosás éveit tölti, amikor a vitézeivel együtt egy bizonyos Nábál területére érkeznek. Ez a Nábál egy tehetős ember volt, azt mondja a Biblia, hogy volt 3000 juha, 1000 kecskéje, és Dávid katonái pedig biztosították ezeknek az állatoknak és az állatokat őrző pásztoroknak a védelmét, és miután nagy ínség volt azon a környéken, és Dávid és katonáinak nem volt mit enniük, Dávid ilyen szavak kíséretében küldött embereket ehhez a gazdaghoz, azt mondja, köszöntsétek őt nevemben békességesen. Tehát itt is az engedelmes felett, a készség, a másik megbecsülése, a másik iránti tiszteletadás jelen volt a megszólalásban. És amikor ezek a fiatal emberek a kérésüket előterjesztették, akkor felcsattant ez a bizonyos Nábál, és azt mondja, ki az a Dávid, azt sem tudom honnan való, hogy én adjak a vizamból és az állatállományomból ezeknek az embernek a nevét se és a származását, sem tudom, hát nem. Dávid erre felgerjedt. hogy azt olvassuk, hogy azt olvastuk a Bibliában, hogy támaszt háborúságot, hogyha valaki visszavágásra kész. Igen, ám de a történetnek itt nincs vége. No, a Dávid parancsot adott a katonáinak, hogy kössenek kardot és induljanak el egy megtorló hadjáratra, rendezzék le ezt az embert és a pásztorait is tanítsák Móresre. Megjelent a színen ennek a durva lelkű Nábálnak a felesége Abigail, és ez a bizonyos asszony pedig, amikor meglátta Dávidot, haragtól feldúltan, leszállt a szamaráról, alccal leborult Dávid előtt, meghajtotta magát a földig, és a lábaihoz borult, és mondta, ó Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszél a te szolgálólányát, te előtted, és hallgass meg a te szolgálólányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én Uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban a te szolgáló lányod, nem láttam az én Uramnak szolgáit, akiket elküldtél, stb. Tehát ez egy történet, ami arról szól, hogy amikor valaki megadja a másiknak a tiszteletet, amikor készséggel, engedelmességgel, a jóra való odaadással és készséggel nyilvánul meg, az az ilyen háborgó lelkeket is, mint amilyen ebben a szituációban maga Dávid is volt, lecsendesíti. És ez nem csak egy bibliai történet keretében igaz, otthon a családi körülmények között, később, amikor iskolába mentek, vagy az óvodában, bárhol, ahol emberekkel, más gyerekekkel találkoztok, hogyha engedelmességet, készséget, jó akaratot tanúsítotok, akkor nem lesz szívódás és nem lesz harag. Nem tudom, hogy ti milyen gyerekek vagytok, én nem szeretem a háborgást magam körül. Én a békességet szeretem, a nyugalmat, amikor egymást szeretik az emberek, amikor jó akarattal, a másik iránt segítő készséggel fordulunk egymáshoz. Amikor valaki feszültséget kelt, azt nem szeretem. A feszültséget sem, és a feszültség keltő embert is inkább elkerülném, de milyen, hogy a Biblia azt mondja, hogy az engedelmes felelet pedig elfordítja a haragot. Ha én engedelmes vagyok, ha én készséges vagyok, ha nem fizetek rosszal a rosszért, akkor azt mondja a Biblia, hogy akár békesség szerző is lehetek. A boldog mondások között szerepel ez a kijelentés, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondhatnak. Milyen jó békességet szerezni. Tudjuk, hogyan az engedelmes felülettel gyakoroljátok. Majd anyu meg apu segít ebben, hogy hogy lehet ezt a gyakorlatban a tényleges találkozásokkor vagy szívódás alkalmain gyakorolni. Kedves testvéreim, egy tapasztalattal kezdeném, miután most már feléltek is fordulnék. Nem gondoltam, hogy ilyen sok behoznivalóm van, amikor úgy az ígét kézbe veszem, amikor az ember megért egy újabb igazságot, akkor amellett, hogy öröme van e felett, mindjárt az a gondolat is megjelenik, hogy milyen kár, hogy ezt nem tudtam korábban. Milyen kár, hogy nem ennek az ismeretében éltem eddig az életemet, mennyivel különb lett volna a sorsom, a dolgom, és hogy egyes helyzetekben mennyire hittel teljesen tudtam volna megnyilatkozni, és nem a keserűségnek, vagy a méltatlankodásnak a szavait hallattam volna. Egy ilyen a Biblia megértésével kapcsolatos tapasztalatról szólnék. Nincs olyan prédikátor, úgy gondolom, aki a Laodice üzenetet ne szólaltatta volna meg valahol és valamikor. Ez a legegyszerűbb. A példázatok után ez a legkönnyebben jön az ajkunkra, valaki nem készül, akkor nincs már dolga, előveszi a jelenések könyvét, és abból a harmadik fejezetet, és már is van mondani valója. Igaz, hogy a testvérek jobban tudják sok esetben, mint magunk, de ez egy olyan, hogy mondjam, egy olyan mentő tétel a vizsgán, hogy amikor valaki hát már semmit nem tudna, akkor erről beszéljen. Most nem ebben az összefüggésben szeretnék erről szólni, hanem arra utalnék, hogy amikor az ember ezt lélekben feldolgozza, akkor eljut odáig a 19. versben, hogy légy buzgóságos és térd meg. Úgy elmondja korábban az ige, hogy milyenek vagyunk, és mit képzelünk magunkról, és hogy voltak éppen egy alapvető változásra, a gondolkodásmód, az értékrend megváltozására van szükség ahhoz, hogy az Isten segíteni tudjon rajtunk, de hát egy prédikáció úgy fejeződik be a legfrappánsabban, ha egy ilyen felhívás kerül a végére, légy buzgóságos és térj meg. Lehet ennél jobban beszélni, nem? Felhívás is van, az ige tartalmi kifejtése előzi meg. Aztán a későbbiekben rájöttem arra, hogy a 20. vers is ide tartozik. Nem csak azért, mert a fejezet még nem zárul le a 19. verssel, tudjuk, hogy a Biblia fejezet és vers beosztása nem mindig megbízható, mert valamikor a középkorban egy Langdon János nevéhez kapcsolódik ez a bizonyos beosztás. De aztán rájöttem, hogy a 20. vers is ide tartozik, amelyik így szól, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát a választás lehetőségét kínálja fel az Isten. Az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és ha valaki megnyitja az ajtót, akkor bemegyek ahhoz, vele vacsorálok és én velem. Na, megnyugodtam egy ideig, hogy akkor ez is ide tartozik, és egy darabig ebben a békességben éltem. Aztán a későbbiek kapcsán, amikor a mi köreinkben megjelent a Krisztus testtételével kapcsolatos olykor meglehetősen heves eszmecsere, akkor a figyelmünk ráirányult a 21. versre, amelyik így hangzik, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Hát ez egyrészt hihetetlen nagy örömmel töltött el, hogy megint egy újabb bibliai igazság bontakozik ki a tekintetünk előtt. Persze nem mertem arra gondolni, hogy a maga teljességében, és hogy ehhez már semmi újat hozzátenni nem lehet, de minden esetre örültem annak, hogy az Isten egy ilyen emberileg szinte felfoghatatlan lehetőséget tár elénk, hogy én győzhetek, ahogy Krisztus győzött. Krisztus élete a győzelem élete volt. És itt kanyarodnék vissza a Laodicea üzenet legelejére, egy bizonyos félreértést tisztázandó. A Laodicea üzenet egyike azon üzeneteknek, amelyek mindig valamiféle bemutatkozással, Krisztus valamilyen tulajdonságáról hivatkozással kezdődik. A Laodicea üzenet legelején úgy olvassuk a Bibliát, hogy Krisztus úgy mutatkozik be, hogy ő az Isten teremtésének kezdete. Hát ez önmagában is vita alkalmat szül, mert az ember sok Jehova tanúival folytatott beszélgetésre emlékezik, akik meg akarják az ember győzni arról, hogy Krisztus maga is teremtmény, az első a teremtett lények sorában. Tehát az Isten teremtésének kezdete. Ilyenkor jön jól, hogyha az ember más fordításokat is megnéz, és az eredetiben is egy kicsit kutakodik, mert egy olyan szó szerepel itt, amit mi magunk is könnyen le tudunk fordítani. Arkangyal, ugye mindannyiunk előtt jól ismert kifejezés, angyal fejedelem, az angyal előtti ark, vagy arkhészó a fejedelemre utal, és itt ez a kifejezés található, az Isten teremtésének az archéja, az Isten teremtésének a fejedelme. Jelenti a kezdetet is, de ez az elsődleges jelentése fejedelem. Tehát egy olyan valaki mutatkozik be a Laodicea üzenet legelején, aki az Isten teremtésének fejedelme. És innen már egészen könnyű tovább lépni magához a teremtés kifejezéséhez és a teremtés fogalmához. A világokat teremtő Isten szólít meg itt bennünket, aki minden hatalom menjen és földön, aki hatalma szavával hozta létre és tartja fenn a mindenséget, aki szólt és meglett, parancsolt és előállott, ez a valaki ígért azt, hogy én minden napon velünk lesz a világ végezetéig. Tehát egy ilyen valaki, ami szövetséges társunk, és egy ilyen ígéret hátterén nem illuzórikus az az ígéret, hogy én győzhetek úgy, hogy ő győzött. Krisztus nem a maga erejéből győzött. Krisztus nem a maga hatalmát vette igénybe akkor, amikor mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Hanem azt mondja saját vallomásában, hogy az Atya én bennem van, és én is az Atyában vagyok. Tehát egy olyan közösség húzódott meg a győzelem hátterében, amit maga Krisztus mindannyiunknak felkínál. Ugye Krisztus megjelent a mi természetünkben, megkísértetett mindenekben, és azt mondja a Biblia, hogy miközben a mi földi életünkkel közösséget vállalva itt élt ezen a földön, az élete maga volt a küzdelem. Testének napjaiban esedezés, erős kiáltás, könnyullatás közben járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani. És ezzel egy újabb szempontot tár elénk, a győzelem egy újabb tényezőjét. Miközben a saját természetünk visszahúzó erejével küszködünk, aközben bizalommal járulhatunk a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat találjunk, hogy kegyelemre tegyünk szert, alkalmas időben való segítséget nyerjünk. Testének napjaiban esedezés, erős kiáltás, könnyullatás közben. Nem olyan régen volt egy munkatársi együttlétünk, ahol az egyik munkatársunk bevezető állítatot tartott, és idézett Ellen White-tól egy mondatot, amivel én magam is többször találkoztam, de most olyan különleges színben tűnt fel. Ellen White azt írja, hogy elgondolkodtató, magam szavait teszem hozzá, mert azt írja az eredeti fordításban, hogy csodálatos, hát nem csodálatos, elgondolkodtató, hogy milyen keveset imádkozunk. Mintha a győzelem a zsebünkben lenne, már bocsánat a vulgáris kifejezésért, mintha a győzelem olyannyira miénk lenne, hogy azért már egyetlen lépést sem kell tenni. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztus győzött, győzhetek úgy, ahogy ő győzött, de testének napjaiban esedezés, erős kiáltás, könnyulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani. És itt egy újabb gondolatot említenék, a rendelkezésre álló szinte már számukban ki sem fejezhető hátralévő idővel kapcsolatban. Laudice egyik óriási problémája az, hogy nyugalma van. Hogy békességben van saját magával. Jól érzi magát a bőrében, mondhatnánk így is. Krisztus testének napjaiban esedezés, erős kiáltás, könnyulatás közben járult. Ha én megtért ember vagyok, kérdezném. Mit jelent, hogyha megtért ember vagyok? Szembe kerülök saját magammal, nem? Addig van békességem, amíg a természetem uralkodik felettem, és én ezt elfogadom. Amikor az én bűnös vagy bűnrehajló természetem sarkal, ösztönöz, önzésre ösztökél, és én ezzel közösséget tudok válni, akkor nem kerültem szembe önmagammal, hanem akkor természetesnek tartom, hogy vannak kívánságaim, és ezeknek a kivitelezésére vagy kielégítésére irányul minden törekvésem. Amelyik pillanatban az ember elfordul magától, amelyik pillanatban az önzetlenség eszméjét, mint lehetőséget felvállalja, sőt az élet értelmének és valós tartalmának tekintje az önzetlen életformát, rögtön szembe kerül magával. Krisztusnak volt egy visszahúzó természete, egy emberi, és ezért neki az Isten akaratát megvalósítani ebben a halálnak testében állandó küzdelemmel járt. És az állandó küzdelem miatt szüntelen imádkozott. És itt már is két tanulság levonható. Ha megtért ember vagyok, szembe kerültem magammal, és amilyen mértékig megtértem, olyan mérték az önmagamban való szembekerülés hevessége. Nem? Ha én nagyon nem szeretem az én természetem felől jelentkező késztetéseket, akkor nagyon küzdök azért, hogy ezek ne érvényesüljenek. Miután a saját erőmből ezt a küzdelmet győzelemre nem tudom vinni, ezért segítségül hívom az Úr nevét, és belé kapaszkodom. És amikor az én természetem ellenem ágál, akkor mindig. Le tudom-e vetközni ezt a természetet időre? Le tudom-e tenni, mint egy kabátot? Nem. Tehát együtt kell éljek. És amíg ezzel a természetemmel együtt élek, addig segítségre szorulok. És amíg segítségre szorulok, addig imádkoznom kell, hogy ez a segítség nyilvánvaló, megragadható lehessen. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztus gyakran imádkozott. Amikor a tanítványok már aludtak, ő még imádkozott, amikor még aludtak, ő már felkelt és imádkozott, és gyakran vonult félre és imádkozott, és erőt kért, és támaszt kért, és segítséget kért, mert testének napjaiban csak így tudott győzelmes életet élni, hogy esedezés és könnyulatás közben járult ahhoz, aki ezt a segítséget képes neki megadni. És a Getsemánébeli küzdelemre már csak egy rövid mondat elég hivatkoznék. A küzdelem jellege bontakozik ott ki, ne úgy legyen, ahogy én akarom, ne úgy legyen, az én természetem szeretné, hanem ahogy te. Ez volt a küzdelem lényeg, ez volt a küzdelem hátterében meghúzódó, visszahúzó erőtényező. És olyan mértékű volt az önmagával vívott küzdelem, olyan heves volt, hogy verejték cseppjei, mint vércseppek hullottak alá. És a zsidókhoz itt levél ezt fel is használja, és a 12. fejezet 4. versében a közömbös keresztényekhez fordulva bizonyos protestáns bibliamagyarázók a zsidókhoz itt levelet a közömbös keresztényekhez intézett levélnek tartják, tehát a közömbös keresztények felé fordulva Pál azt mondja a 12. fejezet 4. versében, hogy ti még vérig, tudom, ott van a Bibliában, hogy végig, elütöttek egy betűt, feltételezzük, hogy nem szándékos torzítás, hanem egy nyomdatechnikai vétség, ti még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen, és ezzel kifejezésre juttatja annak a lehetőségét, hogy az önmagunkkal vívott küzdelem, hevesség akár ilyen méreteket is ölthet. Amikor azt tapasztalom, hogy nem a menny akarata akar érvényesülni, és nem akarja a menny rámerőltetni a maga akaratát, sokkal inkább az én természetem akar fölénbe kerekedni, és akarja tétetni velem azt, amit nem akarok. És amiközben azt cselekszem, amit nem akarok, egyetlen lehetőségem kínálkozik. Ennek a belső vajudásnak, vergődésnek, önmagammal vívott küzdelemnek a hevessége miatt is oda kell fordulnom, aki meg tud engem szabadítani. A kegyelem királyi trónusához, ahol irgalmat nyerek, kegyelmet találok, alkalmas időben való segítséget. Mi volt át Jézus győzelmének a titka? Otthoni olvasásra ajánlanám, de néhány ige szakaszt, illetve néhány gondolatot azért kiemelnénk János evangéliumából. Már a múltkor is elmondtam, és most visszatérnék egy mondat erejéig erre is, kitől lehet igazán győzelmet tanulni? Hát lehetne Mózestől, mert ugye Mózes amilyen heves természetű volt, azt írja a Biblia később róla, hogy olyan szelid ember nem élt a föld hátán, mint Mózes. Hát amikor agyonütött az egyiptomit, ez nem volt elmondható róla. De amikor az Istennel egy hosszabb időt, 40 évet együtt töltött, a föld legszelidebb emberévé vált. A másik a Boanergész fiai, rájuk hivatkoztam a múltkor, akik tüzet akartak aláhozni az égből a samaritánus falura. Szóval amikor János evangéliuma szólal meg, akkor ott bizton lehet olvasni valamit arról, hogy mi Krisztus győzelmének a titka, hiszen az a valaki, aki a fejét Krisztus kebelén nyugtatta, valószínűleg a legtöbbet tudja erről. Azt mondja, a 6. fejezetből idéznék néhány verset, de mielőtt még ezt tenném, a segítség nyújtás és segítség igénybevételének a lehetőségéről is szólnék. Ugyancsak János evangéliumának a 14. fejezetében olvasunk a vigasztaló ígéretéről, a szombatiskolában nemrégen tanultunk róla. Vigasztaló, de ez nem pontos fordítás. Bocsánat, egy második alkalommal is előállok ezzel, hogy valami nem pontos. A vigasztaló káli fordításában egy görög szóra, a paraklétosz görög szóra mutat vissza. A paraklétosz nem azt jelenti, hogy vigasztaló. Bocsánat, hogyha valakinek egy csalódást okoz. A para azt jelenti a paralelből, hogy valami mellettem van, valamivel én párhuzamosan adok, vagy velem halad valami párhuzamosan. A klétosz meg a kaleo hívni igéből, tehát egy olyan valakiről szól, akit az Isten mellém hívott. aki valóságos közösséget alkot velem, akit segítségül ívhatok, aki mindig a rendelkezésemre, akinek a neve segítségül ívható, aki velem van. És erre hivatkozással szeretném idézni először a 14. fejezet néhány versét, először a 10-et. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya énben nem van? Hiszú győzelmének mi volt a titka? Az atyában volt, az atya én bennem. Aztán olvasnám a 11. verset. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Utána hozzáteszi, ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Tehát ebből a közösségből bizonyos cselekedetek fakadnak. Mégpedig az Isten akarata szerinti cselekedetek, mert enélkül a közösség nélkül Krisztus sem tehetett volna semmit. Az ereje, a győzelmének titka az atyával való közösségben rejlett. A 14. verset is idézném. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Tehát kihez fordulhatunk, és milyen segítség áll a rendelkezésünkre? Valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Aztán azt mondja, hogy az atya, aki én bennem lakik, azt cselekszi a dolgokat, és ezzel megint, bocsánat, az egyszerű szóért receptet ad, hogy az a Krisztus, aki én bennem van, az megcselekszi ezeket a dolgokat. Mert a Krisztust, ha segítségül hívom, akkor azokat a dolgokat cselekedhetem, amelyeket ő cselekedett, az önzetlenség tetteit, a másokon való segítségnyújtás tetteit, az önmagamtól való elfordulás keresztény megnyilatkozásait. Aztán azt mondja a Szentírás, hogy azért küldi el a vigasztalót, a 16. verset olvasnám, és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, most hát tudjátok, hogy a vigasztaló mit jelent, hogy veletek maradjon mind örökké. Alá húznám azt, hogy veletek maradjon, és azt is, hogy mind örökké. Ha Krisztus a mi életünk, és a Krisztussal való közösség a győzelem titka, akkor lehet-e kihagyás ebben a közösségben? Ha kihagyás van, az elbukás is megjelenik. És azt mondja a Biblia, hogy veletek maradjon veletek mindörökké. Máshol azt mondja a Szentírás, hogy az Isten lelke vezérelhet bennünket, és akit az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Mit jelent az, hogy vezérel? Valamiféle tartós kapcsolatot, iránymutatást és az irány vétel tekintetében is egy vagy állandó segítségnyújtást feltételez. Veletek maradjon mindörökké, aztán a későbbiekben azt mondja, nálatok lakik, bennetek marad. Na és itt megint egy pillanatra, bocsánat, megállnék. Én János evangéliumát, miután számomra nem volt nagyon érthető, szívesen olvastam, de csak azért, mert olyan szép kifejezések voltak benne. És olyan melegség árad belőle, olyan igazán szívbéli szeretet és jóság az Istentől, de nem értettem, például ezeket sem értettem. Nem értettem ezeknek a lényegét, a mélységét, és sajnálom, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt nem értettem. Másképp imádkoztam volna, tudtam volna, hogy milyen erőforrások és lehetőségek állnak rendelkezésemre, és ezeket minden bizonnyal némi megingásoktól kísértem, bizonyára jobban használtam volna, mint amennyire használom most, vagy használtam eddig. Ezzel szerves összefüggésben a következő fejezet a szőlőtől és a szőlőveszőkről szól. Azért, hogy ezt a gondolatot elmítse. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha ezt az egyetlen gondolatot megértenénk. Nálam nélkül sem. És a vele való közösségben pedig minden. Mindenre van erőm a Krisztus Jézusban, aki engem megerősít. A Krisztus Jézusban. Ez is egy kulcs kifejezés. És ezt is sajnálom, hogy ez is olyan vallásos frázis volt számomra sokáig. Nem tudtam erre mit kezdeni. Krisztus Jézusban. Nagyon szép dolog. Nem tudtam, mit jelent, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. El is kerültem. Most viszont szeretném behozni, és nagyon gyakran fogjátok ezt tőlem hallani, mert most szeretném ezt a lemaradást behozni, és amit ennek kapcsán ezen felül megértek, azt szeretném mind elétek tárni, mert úgy gondolom, hogy a győzelmes életnek a titka rejlik mindebben, amiről én most itt beszélek. Ö, innen a 15. fejezetből is hadd olvassak egy-egy verset, a 17. verstől egy hosszabb szakasz. Ezeket parancsolom nétek, hogy egymást szeressétek. Hogyan tudok szeretni? Hát úgy, hogyha a bennem lakozó Krisztus szeret, mert én nem tudok szeretni. Sok szép tulajdonság van bennetek, de magamtól nem tudnám igazán komolyan venni ezeket. Magammal lennék elfoglalva. Akkor irányul a figyelmem rátok, és a ti figyelmetek én rám, a szeretet jegyében, ha a Krisztus lakik bennünk. Különben mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy nekünk mi rossz nekünk, mi fáj belünk, mit csináltak. Akkor tudok magamról megfeledkezni Krisztus példáját követve, hogyha ő lakik bennem. A háttérről is szeretnék szólni, egy olyan közösséget képzelek el már magamnak régen, nem akarok új egyházat alapítani, csak az adventi közösségről van egy olyan utopisztikus álmom, amikor ez megvalósult. Tudni, ezeket parancsolom nétek, hogy egymást szeressétek, és most a törvénytervezet felolvasása kapcsán is némi gondolattársításra nyílik lehetőség, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatoknál. Ha a világból volnátok, a világ szeretni azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok-e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket, e világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg a ma beszédekre, amelyeket én mondtam néktek, nem nagyobb a szolga az Uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Ez csak egy pici kis betoldás volt, mert nem ezen a csapás irányon mennék tovább. Adáig eljutottunk, hogy Jézussal való életközösség, ismeretközösség, élet fontosságú. Azt mondja a hegyi beszéd végén Jézus, amikor arról szól, hogy sokan jönnek majd én hozzám, és azt mondják, nem a te nevedben profétáltunk, és tettünk sok hatalmas dolgot, akkor azt mondom nékik, hogy nem ismerlek titeket, ami nem azt jelenti, hogy nem tud róluk, hanem azt jelenti, hogy nem voltak ismeret közösségben vele. Nem voltak közösségben vele. És újra hangsúlyoznám, az Isten bennünket, és nem tudjuk ezt figyelmen kívül hagyni, az Isten önmagával való közösség alkotásra teremtett bennünket. Enélkül, a közösség nélkül nincs életünk. Az első emberpárnak az Édenben sem volt élete az Istennel való közösség nélkül. Kérdezném, mikor halt meg az első emberpár? 930 éves korában mondhatnátok, mondjuk Ádám, hogy jó, mikor halt meg, azt nem tudjuk. Nem így van. Amíg pillanatban az a gondolat megfogalmazódott, hogy helyt adnak az Istennel szembeni bizalmatlanságba. Mert akkor a közösség, az Istennel való közösség megrodjant. Megszűnt. Abban a pillanatban potenciális halottak voltak. És amikor ez a közösség helyreáll, akkor lépett be a mi lényünkbe maga az élet. És ezért mondja Krisztus, hogy az Isten országa ti bennetek van. Amikor befogadjuk őt, amikor újra létrejön a bizalom alapján a közösség, megszületik bennünk az Isten országa. Mert hogy létrejön maga a közösség az élettel, és ezért mondja Jézus, a 6. fejezetet most már csak is szóban említeném, hogy én vagyok az élet kenyere. Ti a mennyei kenyeret ettétek és meghaltatok, mondja a zsidóknak, de én vagyok az életnek a ma kenyere. A zsidóknak minden nap ki kellett menni mannát szedni, mert ez volt az életük. És ha nem szedtek, éhesek maradtak. És hogyha sokáig nem szedtek volna, éhe haltak volna, mert nem volt más étel. És Krisztus ezt a példát használja, amikor azt mondja, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere, és aki eszik ebből a kenyérből, él által. És megint az a gondolat kerül elő, a János evangéliumát különben teljes egészében át meg átszövi ez a gondolat, hogy benne maradnunk az életet jelenti. És mindaddig, amíg az élet fájához nem járulhatunk, Krisztus a mi életünk. Számomra a kérdés, hogy vagy utána változik-e ez a helyzet, szerintem nem, mert hogyha bennünket az Isten önmagával való közösség alkotása teremtett, és az emberi lét egyik alaptényezője az, hogy én az Istennel közösségben vagyok igazán ember, akkor az élet fája csak egy plusz. Mert az igazi életet az Istennel való közösség jelenti, és amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten sátora az emberekkel van, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük, ennek a közösségnek a teljességre jutásáról beszél. Hogy egy nagy varga betűt tett az emberiség, és odaérkezett, ahol az Édenben a vele való közösség megszakadt. Akkor színről színre lehetett látni az Istent, és a visszatalálás, a hazatalálás, a teljességre jutás jegyében ugyanezt jelenti. És akkor most néhány igét csak összegzésképpen elolvasnék, ha nem baj. János evangélium 6. fejezetéből, a 32. verstől olvasnám. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az én Istenemnek, mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondta néki, én vagyok az életnek a ma kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz én bennem, meg nem szomjúhozik soha. 48. verstől. Én vagyok az életnek kenyere, aki atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, ami a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok az élő kenyér, ami a mennyből szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok az én testem, és amelyet én adok a világ életéért. Itt kettős gondolat húzódik meg, hogy a Krisztus áldozatával kell naponta élnünk, mert ez teremti meg azt a bizalmi alapot, hogy én Krisztussal közösségben akarjak lenni. Mert az én alapmagatartásom az Isten dolga iránt az ellenségeskedés, a távolságtartás, és a keresztről szóló beszédnek kell ezt a bizonyos távolságtartáson való készséget időről időre legyőznie bennem, hogy azután tudjak kinyílni, tudjak feltárulkozni, és tudjam igényelni a Krisztussal való közösséget. A Kolossé-beliekhez írott levelet szeretném még felidézni. Az első fejezet 27. versét azt mondja, Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. Ez az igehirdetés, az apostoli igehirdetés központja, ez volt az 1888-as üzenet központi gondolata is. Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. A dicsőség az Isten erkölcsi képmásának a helyreállítása bennünk. És a bennünk lakozó Krisztus, aki megkezdte bennünk a jó dolgot, be is végzi a jövetelének napjára, és ez a dicsőségnek a ma reménysége. És ennek jegyében mondja azt Pál apostol, hogy így kell minden ember tökéletesnek állnunk elő a Krisztusban. Nem kisebb a mi felelősségünk, és nem kisebb a ránk bizott üzenet. Minden ember tökéletesnek állhassunk elő a Krisztusban, de ehhez meg kell mutatnunk saját személyes példaadásunkkal, hogy mit jelent Krisztusban győzelmes életet élni. Mert Krisztus azt ígérte, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Én nem annyira a királyi székre vágyom, de erre a győzelemre mindenképpen. És arra, hogy végre ember legyek a szó mennyei felfogása szerint. Hogy az Istennel való közösség kiteljesedjen az életemben, és úgy gondolom, hogy amikor mi egymásért fáradozunk, és egymás sorsát, életét hordozzuk imában a Jóisten színe előtt, akkor ez a cél kell előttünk lebegyen. Minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban, és a Isten segítsen ebbéli tevékenységünkben, hogy azt a sok-sok lemaradást, ami mögöttünk van, valamiféle felgyorsult gyógyulási folyamat váltsa fel. Amen.
A záró imádság előtt a 212-es számú ének első és második versszakát énekeljük, imádság után pedig a harmadik és negyedik versszakot. Tehát a 212-ös ének.
Ne olyan,
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szüntem azon fáradozol, hogy bennünket ismét befogadhassanak a mennyei hajlékok, hogy helyreállítsad bennünk önmagad erkölcsi képmását, hogy ismét létrejöhessen a teljes és maradéktalan közösség veled, hogy így maga az élet költözhessen a mi lényünkbe. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor csak vallásos életet élünk. Bizonyos hitpontoknak eleget teszünk, bizonyos elvárásoknak megfelelünk, de mindezt a saját erőnkből és észesen vesszük. Urunk, segíts kérünk, hogy a laodiceai betegség végre eltűnjön a mi életünkből, az önmagunkkal való megelégedettségnek, a közönynek, az érdektelenségnek ez a nyomorúsága. És segíts, Urunk, hogyha ez azon az áron történik is, hogyha szembe kerülünk önmagunkkal, ha meglátjuk a magunk természet szerinti ábrázatát, ha meglátjuk, hogy nyomorultak vagyunk, nyavajások, vakok és mezítelenek, és hogy igazán rád van szükségünk, és te készséggel ott állsz az ajtó előtt, hogy belépjél, hogy önmagaddal közösséget formálj, és ebben a közösségben mi erőt nyerjünk, és hogy hozzád fordulva te véghez vihesd bennünk a csodát, a mi jellemünket átalakítsad önmagad jellemére. Urunk, vágyva vágyódunk erre, és segíts, hogy az érdektelenség miatt, a közöny miatt, a saját dolgainkkal való túlzott foglalatosság miatt ezzel még eszmeileg se igazán álltunk szóba eddig. Segíts, Urunk, hogy el tudjunk mélyedni ezekben a gondolatokban, és hogy elemi erővel törtne fel bennünk a vágy a veled való kapcsolat után. És vajon ki tudnánk mondani azt, amit az emmausi tanítványok mondtak, hogy immárunk beesteledik, térj be hozzánk és maradj velünk örökre. Amen.